kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumából, a 11. fejezetből, a 14. verstől a 28. versig a következőképpen. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki Jézus, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, Beelzebúbnak az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik, minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház-házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket? De ha én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor itt szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja, aztán elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokasságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá, boldog az az anya mély, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erről így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Amikor pedig egy nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, mint a Jónás proféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor a nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme itt nagyobb van Jónásnál. Úrunk, szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban megint legalább 2 csendes hétnyi igét kaptunk a mai délelőtre. Egyszerűen képtelenség erről beszélni, amennyi tanítása van ennek az igének. Így hát csak az elején tudjuk megint kezdeni, és valameddig el tudunk ebben jutni. Fontos látnunk így, ahogyan felolvastam ezt az egész történetet, mert így nem lehet az, hogy önkényesen magyarázunk egyes részleteket. Lehetne órákat beszélni arról, hogy melyik az az ország, amelyik nem hasonlít önmagával, és lehetne erről a mai vetületéről is beszélni, de úgy gondolom, hogy nekünk nem általánosságban kell beszélgetnünk, hanem nekem, mint igehirdetőnek az a feladatom, hogy Jézusra mutassak, és ő rá is, mint úgy, ahogyan az ige mondja, hogy az emberfia azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ezzel indult a böjt, a böjti heti ige ez volt, az emberfia azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Világosan kell látnunk azt, hogy aki nem Jézussal van, aki nem él Jézus hatalma alatt, az ellene van. Az még mindig a sátán fogságában van. Ez ebből az igéből is világos üzenetként kiderül, és erőre kell ezt bocsátani. Világosan szól ez a történet Jézus szabadító hatalmáról is arról, hogy bizony mindannyiunknak szabadításra van szükségünk. Nem elég távolról szemlélni Jézust, nem elég úgymond vallásoskodni, hanem bizony meg kell tudnunk ragadni Jézus Krisztus szabadítását. Mert csak az ő szabadításából fakad élet és üdvösség. Szabadítás és csoda az, amit látunk, egyesek csodálkoznak, mások pedig távadnak, és egy ember az, akinek életújulása van ebben az egész történetben, akiért történik mindez, akinek megváltozik az élete, akinek üdvössége lesz. Jézus válaszol, érvel, határozott módon. Több választ ad az Úr Jézust, és ezt külön lehetne igéhirdetésenként venni. Van egy filozófiai válasz, ami az ország meghasonlásáról mond, egy filozófiai alaptétel. Van egy jogi, teológiai, tanítói és profétai válasz, amit ad az Úr Jézus. Mindegyik kimeríti egy-egy igehirdetésnek a keretei. Nem fér bele. Éppen ezért ma csak a gyógyítás konkrétan, illetve ezt a csodát nézzük meg, hogy mi is történt. Egy megszállottat, egy ördögtől megszállottat vezetnek Jézushoz. Egyint érdemes elolvasni a párhuzamos helyeket is, hiszen többet tudunk meg erről a történetről. Ez nem csak néma volt, hanem Máté leírja azt, hogy vak is volt. Néma és vak ördög lakott ebben az emberben. Az ókori nézet szerint a betegségnek a tünete az megegyezik a megszálló hatalomnak a tulajdonságával. Néma és vak ördögöt űzött ki az Úr Jézus. Nem tudom, hogy a gonosz lehet-e néma és vak. Egy biztos, hogy a gonosz jelenlétének a következménye az bizony vakká és süketté teszi az embert. Nem csak fizikai módon, hanem lelki módon is. A gonosz célja az, hogy vak és néma legyen az ember. Ne lásson, vagy éppen csak azt lásson, amit elmondanak mások neki, ne a saját látásában, illetve ne az Jézustól kapott látásában éljen, és néma legyen az Isten dolgaival kapcsolatban. Ne mondjon semmit az Isten dolgairól. Vagy hogyha valamit mond és makog, az pontosan az ellenkezője legyen. A gonosznak ez a célja. Mindannyian hordozzuk magunkon ezt az erőt, a gonosznak az erejét, mindannyiunknak az életében fellelhető ez. A bűnben megromlott természetünkről van itt szó, amely a gonosz hatalma alá van vetve, és mindaddig a gonosz hatalma uralkodik rajtunk, ameddig Jézus meg nem töri a mi életünkben ezt. És nem elég csak megtörni, hanem Jézusnak jelen kell lenni a mi életünkben. Ő ezért jött, hogy ne csak lerontsa, hanem vigye és vezesse a mi életünket. Igen, mert látnunk kell azt, hogy ami születésünktől fogva barátkozunk a gonosznak a hatalmával, már pedig ez így történik, megtűrjük a mi életünkben, és igazából éve ebben születünk és ebben vagyunk, így jó nekünk talán ez az állapot. Fogva tart bennünket a gonosznak a hatalma és az ereje. És ez az, amit áttör Jézus az ő kegyelmével, az ige hirdetés által mindannyiunk szívében szeretne áttörni. A megszállottság egy sokkal magasabb foka a gonosz munkájának látványosabb része. Mondhatja azt valaki, hogy hát én nem örjöngök, nem habzik a szám, nem merem a fejemet a falba, és nem tombolok. Igazából véve nekem semmi problémám nincsen a sátánnal, nincsen az ördöggel semmiféle problémám. Az előbb azt mondtam, hogy a megszállottságnak, a gonosz hatalmának a mi életünkben egy jele az, hogy ott magasabb szinten van. Sokkal jobban tombol a sátán abban az embernek az életében, amit ebben a történetben is megmutatkozik. A gonosz célja rajzolódott ki ebben a történetben. Itt látszik, hogy mit akar velünk kezdeni. Az ige tanítja azt számunkra, hogy vakká és némává akar tenni, hogy elkárhozzunk, hogy ne láthassuk meg Jézust, hogy ne tudjunk engedelmeskedni, hogy ne járhassunk az üdvösségnek az útján, rá se kerüljünk arra. Ezt akarja tenni. Először vakká tesz, van akit fizikailag is, de van akit elvakít lelkileg. Az egész emberiség a gonosz által elvakított. A magyar nemzet is elvakított. Itt Nyíregyházán is az emberek elvakítottak vagyunk a gonosztól. Hiszen a gonosznak engedelmeskedünk, amikor önző vágyaink után megyünk és kajtatunk. A gonosz csak gonoszt választhat vezetőjéül. Igaz ez talán nemzeti és politikai értelemben is. Ne is csodálkozzunk ezen, hiszen a nagy többségében gonoszok vannak jelen, azok csak gonosz tudnak cselekedni. Hát nem tehet mást, mert akkor meghasonlik önmagával és elpusztul. A gonosz így is úgy is elpusztul, mert a pusztulás útján van. Megvakít bennünket a gonosz a pénzcsillogásával, a munkával, a karrierrel, az alkohol gőzével, a nemiséggel, sok-sok mindennel. Mert ennek a mestere, hogy megvakítson és úgy tűnjön fel az életünkben, mint a világosság angyala. Lucifer azt jelenti. Világosságot akar hozni, azt mutatja, de mégsem világosság az, amivel elhitet bennünket. És mi marad végül az életből? Szétfoszlik a ragyogás, és marad a pénzhajhászó, vagy roncsra roncsaira hullott élet mögöttem és mögötted is. Ezzel megyünk a halálos ágyunkra, és közben elmentünk vakon a megváltásunk mellett, az élet mellett, Jézus mellett. Sátán célja az, hogy Jézus nélkül élj. Sátának most is az a célja, hogy aki itt ülsz, azt mondja egy belső hang, talán belül, vagy nem belső hang, valamilyen érzés, hogy megint miért kell erről beszélni. Megint miért kell erről beszélni? Miért nem lehet az Isten szeretetéről beszélni? Hát az olyan szép és megható. Hát ez az Isten szeretete. Hogy kimondja, hogy Jézus azért jött, hogy a Sátán munkáját lerontsa. Nem úgy általánosságban, hanem a te életedben, hogy újjászüles, hogy áttörés legyen az életedben, hogy a kárhozatra vezető útról az örök életre felé tartson, az életed, az üdvösség felé. A Sátán célja, hogy Jézus nélkül élj, mert akkor azt tehet veled, amit akar, ha Jézus nem ragadod meg, végleg a Sátáné leszel, és így vakít el ma is mindannyiunkat. Másodszor némává tesz, kit fizikailag, kit pedig lelkileg. Néma a gyülekezeti tagok, akik nem tesznek hitvallást, akik járnak évtizedekről évtizedre, alkalomról alkalomra Isten tiszteletre, és nincs bizonyságtétel. Nincs továbbadása annak az igének, ami a világosságot, ami az életet jelenti. Élő beszéd nem származik a szájukból. Miért vagyunk némák, akik évek óta igét hallgatunk, akik halljuk az Úrnak a szavát? Miért nincs bizonyságtétel? Miért nincs bizonyságtevő életünk, amiből kiderülhetne, hogy ki a mi gazdánk? Hogy valóban Jézushoz tartozunk, mert szájjal annak valljuk. Jövünk úrvacsorát venni, és van-e életújulás, amit láthatnak? Van-e bizonyosság és öröm, amit tovább mondhatunk, hogy igen, te is gyere el, és borulj le a kereszt alatt, add oda a bűneidet Jézusnak, és megszabadít, mert neked is arra a szabadságra van szükséged, amire neked. Miért nincs ez a bizonyságtévő élet? Miért vagyunk némák gyülekezeti tagként? Azért, mert a gonosz elnémít bennünket. Ugyan, milyen kínos erről beszélni. Megdöbbentő, hogy milyen dolgok vannak. Gondoljunk bele, ilyet láttam most, korcsiázni voltam a nagyobbik fiúval, Benedekkel, és a korcsia pavilon mellett ki van téve, hogy családállítás. Családállítás. Templomban nem járunk, de családállításra elmegyünk, ami azt jelenti, hogy bárki elmehet a családból, befizeti a 10.000 forintot, elmondja, hogy mi a probléma a nagymamával, vagy a nagypapával, vagy éppen a gyerekkel, vagy milyen probléma van a feleséggel, legyen az lelki vagy testi eredetű, és az illető a pszichiáter vagy pszichológusnak nevezett valaki, mert doktor, nem tudom milyen pszichiáter van kiírva, az fogja és leveszi a rontást a családról. És értelmes emberek, templomba járó emberek elmennek családot állítani, ahelyett, hogy az Isten igére figyelnének. Hajmeresztő dolgok ezek. És akkor az Isten igéje, Jézus, aki világosan beszél, hogy semmi misztika nincs, és még fizetni se kell, az nem kell. Bődület ez a dolog. Ufók és egyéb természet feletti jelenségek, amik vannak, azokban hiszünk, de az Isten igéjében, ami tanuk által látott, ami Jézus bizonyságára vonatkozik, ami nem két tanú, hanem 12-en, 122-en láttak és leírtak, az hazugságnak nevezzük, és nem merjük kinyitni a szánkat, és nem merünk arról bizonyságot tenni, hogy ez igaz, hanem nekünk kell meghunyászkodni azokban a közösségekben, ahova járunk. Szégyeljük azt. Hát mert a Sátán ezt akarja velünk elhitetni. Hogy ez csak olyan érzület. De hogyha Jézus engem megszabadított, akkor valóban megszabadított, az enyém, azt senki el nem veheti tőlem. A gonosz el akar némítani, és tömegesen hallgatunk rá, és ezért van körülöttünk is csend. Mert valljuk meg őszintén, ahol bizonyságtétel van, ott megoszlanak az emberek. Ahol csend van, vagy hanem hétköznapi, nem egyházi téma úgymond, nem a hitről van szó, hanem általánosságban van szó az élet dolgairól, hát ott nincs feszültség, de ahol ige van, ahogyan olvastam az oltár előtti igében is, ahol a világosság gyermekei jelen vannak, és a sötétség cselekedetei lelepleződnek, hát ott olyan feszültség van, ott nincs csend, ott hangzik a bizonyságtétel, ott hangzik az ige, és az ige elvégzi a munkáját. Elválasztja azt, ami összetartozik, ami nem tartozik össze, elválasztja egymástól, illetve ami összetartozónak látszik, azt pedig szétfeszíti. Mert nem lehet együtt a szent, és nem lehet együtt a hétköznapi. Nem lehet együtt a szent, és nem lehet együtt a bűn. Mert a szentségnek, az Isten szentségének az a természet, hogy a bűnt nem bírja el. Nem bírja el a bűnt. Sátán pedig azt akarja elhitetni, hogy összetartozik, sőt, elférez. Elférez egy teremben, minden elfér, minden megfér egy tető alatt. Elfér a két dudás egy csárdában. Értsük jól mindezt. El akar bennünket némítani. Nem akarja, hogy Jézusról beszéljünk. Így tesz hályogot a szemünkre, és megkötöz, megbénítja a mi életünket, és ezért nincs gyümölcstermő életünk. Ezért mondhatjuk azt, hogy terméketlen a mi keresztény életünk, ami azt jelenti, hogy addig tart, ameddig a templomajtóból el nem megyünk haza az otthonainkba, és nincs látszatja annak, hogy mi Jézushoz tartozunk, hogy ígére figyelünk. Azonban Jézus ezt nem hagyja. Ahogyan ott akkor sem hagyta, hogy a sátán rabságba tartsa az embert, és így, mint egy bábút rángassa, ott sem hagyta, így ma sem hagyja, hiszen hirdetetik az ő igéje, és ő azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáját. Azért jött, hogy megszabadítson, azért jött, hogy megszabadítsa ezt az embert ott akkor, a tőle, már mint az embertől erősebb hatalomtól, de Jézus ettől sokkal erősebb, és azért jött, hogy átvegye az életnek az uralmát az ember élete felett. Hogy nem más legyen a gazdája többé, hanem ő lehessen a gazdája, mert ő tudja azt, hogy mire van szüksége az embernek. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy kidobta az ördögöt az emberből. Kidobta, és akkor előttünk lehet, hogy mint a nyávogó macskát az ember megfogja és kiteszi. Kidobja. Jézus azért jött, hogy nyakon ragadja a gonoszt bennünk, és kitegye. Tőlünk jó messzire. És nem csak, hogy kitegye, nem csak, hogy menjen, mert akkor szabadon menne, hanem Jézus megköti. Leveti, ahogyan a disznónyájban a gadarai megszállottaknál olvashatjuk, levetette egészen a mélybe, hogy többi oda soha elő ne jöhessen, és senkit meg ne kísérthessen. Bárcsak itt ma is megtehetné, bárcsak ma is közülünk kiáltanának minél többen, hogy Uram, szabadíts meg, a te szabadításodért könyörgök. Szabadíts meg engem a gonosztól. Mert ugye elmondjuk ezt GPS-en szépen a mi atyánkba, de látnunk kell a mi helyzetünket. Oldozd le, Úr Jézus, az én kötelékeimet. Teljesen gyümölcstelen, terméketlen életem, mert te úgy is meg és változtasd meg. Ígéretünk van erre. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ott van ez a gyönyörű zsoltárvers. Úgy is szoktuk nevezni, hogy Isten telefonszáma 50-15. Az 5. zsoltár 15. verse. Isten célja az, hogy dicsőítsd. De mindaddig, ameddig nem vagy szabad a bűntől, a gonosztól, ameddig a gonosz hatalma van az életedben, addig nem tudod dicsőíteni, bárhogyan is akarod. Bárhogyan is erőltetsz mosolyt, békességet az életedbe, nem fog menni, ameddig nem Jézus az Ura az életedben. Isten célja, hogy dicsőítse őt az ember. De míg a sátán fogja vagy, addig vak vagy és néma, és nem vagy szabad arra, hogy Jézus dicsőítsd. Boldog ember az, akinek megmutatja az Úr, hogy miféle előrakozik benne, és van kívánság abból, hogy szabaduljon ebből a helyzetéből, mert csak az tud szabadulni, aki meglátja az ő helyzetét. Rádöbben elveszett voltára. Rádöbben arra, hogy Uram, én elvesztem a bűneim miatt. Elvesztem amiatt, ahogyan idáig jutott az én életem, és amit tettem, és az egész életemnek az iránya bizony a kárhozatra tart. Igen, boldog ember az, akinek Jézus megmutatja, hogy mi az, ami visszatartja az aktív keresztény élettől, az áldástól, mi az, ami elvonja őt. Mit látnak ezek az emberek, akik ott vannak? Nincs hókusz-pókusz, nincs ráolvasás, nincs ördögűzés, nincs exorcizmus, ahogyan a katolikus egyház gyakorolja ezt manapság elég rendesen, és ördögűző heteket rendeznek, és lehet sorolni ezeket a praktikákat. Erről külön egyszer majd videóórán fogok beszélni, hogy mit is jelent, de azt hiszem talán már beszéltem erről, hogy mi a következménye annak, hogyha az ember próbálkozik az ördögűzéssel. Van ilyen lehetőség, csak éppen akkor az következik be, amit az Úr Jézus mondott, hogy kimegy ugyan, de még nagyobb erővel tér vissza. Mert nem történt gazdacsere az ember életében, hogyha ezt az ember végzi, vagy próbálkozik bármilyen praktikával. Amikor Jézus gyógyít, amikor Jézus az ő hatalmába kerít egy ember, akkor ott gazdacsere történik. és ő az erős, aki visszajön, és legyőzi a sátán hatalmát, és hatalmába keríti azt a várat, amiről beszél az igében. És ő ura annak, az életnek, annak a várnak. Így kell ezt értenünk. Látjuk azt, hogy valaki Jézushoz megy, és megszabadul, és távozik onnan egy más ember. Más ember megy el onnan, mint ahogyan odaérkezett. Oda megy depressziótól, görnyetten, testi-lelki kínokkal, és elmegy onnan, ugrándozva, Isten dicsőítve felszabadultam. Ez történik. Hogyan végzi ezt Jézus? Isten újjával, és ez egy külön prédikáció, hogy mit jelent mindez. Látszólag könnyedén, de mégis Isten újjával teszi ezt. Hogyan fogadja a tömeg ezt a szabadítást? És itt újra magunkra ismerhetünk, testvérek, amikor elhangzik egy-egy bizonyságtétel. Amikor valaki elmondja a talán mások által naívnak vagy bugyutának tartott megtapasztalását az Úr hatalmáról, legyintünk meg, berejtjük az arcunkat a kezünkből, ja Istenem, hagyja már abba. Hát ezt csinálják ezek az emberek ott. Miért kell ezt mondani? Ugye, hányszor elhangzik ez talán? Magunkra ismerhetünk. Mert ezek az emberek, akik ott vannak Jézus körül, akik nem értik a lényegét ennek, azok ezt mondják. Drukkere, olyan, mint a meccsen levő emberek tömkelege. Drukkolnak. Hát, ha sikerül, és amikor sikerül, akkor pedig ott van, felmerül bennük az, hogy vajon miért sikerülhetett. Nem az, hogy örülnének annak, hogy valaki újjászületett, megtért, hanem hogyan lehet ez? Hát ez hallatlan, ez skandalum, hát ez még az árokparton hentergett ezelőtt 2 héttel, és most már itt van a templomban. Igen, ott van az élet fejedelme közöttük, és nem borul le előtte senki sem. Egyedül ez az egy ember megy el onnan boldogan, életújultan. És nincs bűnvallás, nem történik bűnvallás, hogy Uram, én is, nem, nincs az az emberekben, hogy Uram, én is, engem is, nehogy elmenjek már úgy, hogy nem változott meg az életem, hogy nehogy a bűneim terhével kelljen tovább mennem. Nincs ez sem. Nincs az, hogy mert én sem vagyok külön, Úr Jézus, segíts nekem is. Nincs hitvallás sem az, hogy igen, én Uram és én Istenem. Mindezek a dolgok elmaradnak. Senki sem rendeli alá magát Jézusnak, távol maradnak és drukkolnak tovább. Ez a drukkel viselkedés van túlnyomó részt ma is a gyülekezetekben. Sok az érdeklődő, templomba járó és csodálkozó, de kevés az, aki mer élni Jézusnak a hatalmából. Kevés az, aki segítségül akarja őt hívni. Meglátva nyomorúságát, illetve nem akarja meglátni nyomorúságát és belátni, hogy hová tart az élete. És így nincs is az, hogy dicsőíthetni az ő nevét. Kevés ember van, aki mer élni Jézus hatalmából, és így nem drukker páholyban maradni, hanem kész lenne a pályára állni is. Jézusért és az Isten igéért harcolni és küszködni. Kevés ember van, aki Jézus csapatában van. Márpedig csak Jézus csapata, a győztes csapat. A drukkerek azok nem győznek. Azok ordibálhatnak, azoknak fájhat a fejük, azok lehetnek csalódottak, de nincsenek ott a küzdőtéren, és nem is győzhetnek. Nem is győzhetnek. Nem szabad megelégedni a drukkerségnek az örömével és izgalmával. Jézus sokkal többet akar számunkra adni, győzelemre akar segíteni, részesévé akar tenni az ő győzelmének. Igen, Jézus csapatában van hely, számtalan hely, követni a mester utasításait, aki győzelemre segít mindannyiunkat. Történik egy-egy újjászületés, ahogyan mondtam, elhangzik egy-egy bizonyságtétel, és ott vannak mellettünk az emberek, akik fogják a fejüket, minek ezt, miért kell ezt, nem kell ezt annyira túlragozni, hol van ez az ember, és lehet sorolni ezeket. Csalás, ámítás, humbuk, az egész, nem történt itt semmi sem, minek ennyire érzelemni, és lehet sorolni ezeket a megjegyzéseket. Ugyanúgy beszélünk, hogyha így beszélünk, mint a történetbeli emberek, akik kétségbe vonták azt, ami történt. Ítélkezés a történteken és távolmaradás Jézustól. Sokan csodákat várnak és jeleket ma is. Ha megtörténik, akkor azt mondják, hinni fogok, és aztán megtörténik talán a kíván dolog, és marad minden a régiben, gondolják ők. De nem marad minden a régiben, mert egyre lejjebb csúszik, egyre lejjebb megy az életük. Ezt nem lehet. Nem lehet ilyet mondani, hogy ha megtörténik az életemben a csoda, Uram, ha meggyógyítasz, akkor én hinni fogok. Nem lehet ugráltatni az Urat. Nem lehet. Ez nem így működik. Ma is vannak olyan emberek, akik megmagyarázzák Jézusnak a csodáit. Hihetetlen Jézus történetek és Jézus regények látnak napvilágot. Ellenőrizhetetlen ez az irodalom. Egyik kofimondos gyerek is mondja, hogy mit lehet letölteni az internetről. Nem ajánlom senkinek. Például megmagyarázzák, hogy Jézus hogyan járt a tengeren. Próbálják ezt teljes mértékben negligálni, teljes mértékben azt mondani, hogy Jézus csalt, amikor a tengeren járt. Igen, azt mondják, hogy amikor Jézus gyógyított, akkor tömeghipnózist alkalmazott, gyanús mindenféle dolgot alkalmazott, és kiforgatják az Úr Jézusnak a csodáit. De hát ez egy nagyon nagy dolog, és bizonyíték annak, hogy ezek a csodák megtörténtek, hiszen foglalkoznak vele. Ha valaki foglalkozik azzal, hogy ez humbuk volt, vagy próbálja megbizonyítani azt, hogy ez szemfényvesztés, abban pontosan azt erősíti, hogy ezek a csodák megtörténtek. És Jézus ma is tesz csodákat. Ma is vannak életújulások, ma is van megtérés és újjászületés. Aki a farizeusoknak a mai utódaiként kétségbe vonja mindezeket, az méltán fogja az Úr haragját magán hordani és elnyerni méltó büntetését. Jézus mindent elsöprő választ ad ebben a történetben, amivel most nem tudunk foglalkozni, de Jézus mindent elsöprő választ ad a kételkedő embernek. És milyen jó lenne, hogyha észrevenni ezt a választ, aki így kételkedik. Mert hogyha odát vesz észre, az már késő lesz, hogy nem volt igaza. Jézus személyesen kínálja fel a szabadítást most is, ezen a mai vasárnapon is. Ez nem vicc, ez nem legenda, igéje által hív életújulásra mindannyiunkat. És hiszem, hogy erre szükségünk van, nekem legalábbis igen. Le akarja oldani mindazt az életedből, ami megköt, ami meggátol, ami nem engedi kiteljesedni az életedet. Istenhez közel akar hívni. És mi az, ami nem enged Istenhez közel? A saját utad, a saját akaratod, a saját elképzelésed, az minden, ami nem az Isten gondolata a szívedben és az életedben. Emiatt van a nyomorúság, amiből kiálthatsz, és ő meghallgatja a kiáltásodat, és szabadításával akar megörvendeztetni. Azért, hogy dicsőítsd őt. Ó, milyen jó lenne, hogyha úgy tudnánk venni az Úr vacsorát, hogy valóban elfogadnánk Jézus szabadítását. Ne tudnánk konkrétan nevezni, mi az, amiből szabadításra van szükségünk. Indulatok, sok szokások, elkövetett konkrét cselekedetek, amelyek égetik a szívünket, és beengedhetjük helyére az Úr Jézust, hogy növekedjen bennünk és az ő világosságát, hogy életünk lehessen. És áthatjuk és magasztalhatjuk őt azért, hogy elveszi a mi terhünket, a bűnnek a terhét. Jézus azért jött, hogy lerontsa a te életedben is a sátán hatalmát, a gonosz hatalmát és benned is. Neked is és nekem is Jézusra van szükséged. Nem szabad magunkat áltatni, mert a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, hogy elnyeljen mindannyiunkat, megtévesszen a világosság angyalaként. Azt mondja az ige, az üres fecsegéseket ne fogadjuk el. Mi az, amit elfogadhatunk? Az élő igét, amit az Úr Jézus mond, ő most is kínálja az ő szabadítását. Hív segítségül a nyomorúság idején, a bűn nyomorúságában, ő megszabadít és te dicsőítheted őt. Ezt az Isten dicsőítő, Jézus magasztaló életet kívánom mindannyiunk számára. Azért szól az ő igéje, hogy lerontsa mindannyiunk életében a sátán hatalmát, megújítson és megelevenítsen, új életet adjon. Amen. Úr Jézus Krisztus, áldalak és magasztalak azért, hogy van szabad hozzánk, és nem akarsz meghagyni bennünket a hamisságban, a kárhozatnak az útján, hanem ki akarsz onnan emelni. Úr Jézus, rá akarsz döbbenteni arra, hogy nyomorúság nélküled élni, és a bűnnek a nyomorúsága van az életünkben, az, hogy ne áltassuk magunkat, és tudjon irányt váltani te benned a mi életünk. Tudjunk megtisztulni mindattól, ami a sátánnak a piszka a mi életünkben. Tud leoldani, Urunk, erre vágyakozunk, hogy leold a sátánnak a köteleit a mi életünkben, azokat a köteleket, amelyek megkötik, gusba kötik a mi életünket, amelyek félelemként, nyomorúságként ott vannak a szívünkben, amelyek aggodalommal töltenek el. Úr Jézus, te, neked van hatalmad arra, hogy feloldj ezekből. Azért jöttél, hogy lerombold mindannyiunk életében a sátán hatalmát, és azért jöttél, hogy ne csak lerombold, hanem átvedd a mi életünknek az irányítását. Uram, te tudod, hogy melyikünk életében vagy jelen a te éltető, irányító, vezető hatalmaddal. add, hogy aki még nem a tied, az tudjon melletted dönteni. Tudjon hozzád kiáltani szabadításért, és megtapasztalhassa azt, hogy te valóban szabadító úr vagy, akinek van hatalma. Uram, add, hogy így tudunk együtt dicsőíteni téged. Egy gyülekezetben, együtt zengve a te dicső nevedet, megköszönve neked mindazt, amit a te szabadításodban készítesz. Így maradj közöttünk, és adj nekünk bűnlátást. Adj nekünk világos látást abban, hogy meglássuk, hogy mi az, ami elválaszt, mi az, ami ott égtelenkedik a szívünkben, és adj nekünk bátorságot, hogy ezt ki tudjuk neked mondani. Tudjuk megvallani a bűneinket, és elfogadni a te bűnbocsátó ajándékodat, bűnbocsátó hatalmaddal tudjunk élni. Kérünk, hogy ezt add meg, az, hogy itt tudjunk komolyan úrvacsorát venni. Ne visszaéljünk, hanem éljünk a te hatalmaddal. Ne visszaéljünk a te kegyelmeddel, hanem tudjunk élni a te kegyelmeddel. És köszönöm, hogy te nem úgy bánsz, ahogyan megérdemlem, hanem kínálod a kegyelmet, az irgalmat, a bűnöknek a bocsánatát, és szabadítani akarsz most is. Add, hogy merjünk ezzel a szabadítással élni, és tudjon felszabadulni a mi életünk a téged dicsőítő életre. Amen.